Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek. Előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba. Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere pedig a műemléken.hu.
Jó napot kívánok! A soproni várhely a magyarországi vaskor legismertebb lelőhelyé közé tartozik. A sáncokkal övezett erődítmény használatáról, hajdani épületeiről azonban alig tudunk valamit. Ezen igyekszik változtatni egy 5 évesre tervezett kutatás, amelynek most ért véget az első ásatási évada. Itt járunk a műsor első felében.
Jelenleg majdnem minden ismeretünk azt támogatja, hogy a várhely a keleti Hallstatt kultúrán belül és a Kalenderberg kultúrán belül is egy kiemelt státuszt élvezett. Az itteni fegyverek és a fémmelékleti hiánya pedig igenis arra utal, hogy az a társadalom, ami a koravaskorban itt élt, az egészen máshogy élte az életét, mint a koravaskorról általában ugye feltételezzük, tehát a vezető harcosok társadalma itt nem jelenik meg. Az, hogy ez most kultikus volt-e, vagy ez valami más miatt feltáratlanság okán alakult így, azt nem tudjuk.
Ezután a Gödöllői királyi kastélyba indulunk. A napokban sikerült visszavásárolni olyan bútorokat, amelyek egykor az épület berendezéséhez tartoztak, és Erzsébet királyné tulajdonában voltak. Ezekről beszélgetünk a helyszínen.
A sziszi kultusztárgyak, eredeti tárgyak azok általában jelentős összegekért mennek el, magyar múzeumok szinte nem is tudnak versenyezni. Azon kívül, hogy kaptunk segítséget, mi is tettünk azért, hogy ezek a tárgyak hazakerülhessenek. Az összes kapcsolatunkat más Erzsébet királynéhoz köthető múzeumokat a világban, Európában műgyűjtőket fölhívtunk és kértük őket, hogy hagyják, hogy ezt mi vásároljuk meg, hiszen ezek innen való tárgyak. Szerencsére azok a múzeumigazgatók, akiket én személyesen megkerestem, illetve műgyűjtők, mind nyitottak voltak, és nem licitáltak a tárgyakra.
Végül az Óbudai San Marco utcába indulunk, ahol a hajdani római katonaváros területén temetkezéseket is feltártak a Budapesti Történeti Múzeum szakemberei.
A szokásos katonavárosban már többször több helyen megfigyelt jelenséggel találkozunk, hogy az elnéptelenedett romok közé temetkezéseket létesítenek. Tehát feltétlenül akkor már a külső Bécsi út mentén használt nagy nyugati temetőt nem használják olyan intenzíven, hanem az egyszerűbb megoldást választják, és az elhagyott épületek közé temetkeznek. Mi is találtunk itt, ahhoz képest, hogy egy viszonylag kis felületről van szó, tehát csupán egy 200 négyzetméternyi területet kell itt most feltárnunk, egy tucatnyi késő római temetkezést találtunk eddig.
Ez lesz tehát ma a Közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A soproni várhelyen Brenka Attillával, a Soproni Múzeum régészével, az ásatás vezetőjével beszélgettem.
Sopron környékén, a soproni várhelyen vagyunk most jelenleg.
Jó nagyot kellett autóznom, mire ideértem erre a feltárásra. Maga ez a várhely hatalmas, előttünk viszont ez az ásatási szelvény, ami meg van nyitva. Hát ez meglehetősen kicsi, talán 30 négyzetméter lehet?
Egészen pontosan 36 négyzetméter. Valóban nem nagy, de mivel ugye a finanszírozást azt saját zsebből oldottuk meg lényegében, azt hiszem, hogy ezzel maximálisan túl is vállaltuk magunkat.
Ezt a várhelyet úgy ismerik, mint a magyarországi koravaskor egyik legfontosabb lelőhelyét, viszont hogy belenézünk ebbe az ásatási szelvénybe, vasat azt nem látunk, követ viszont rengeteget, ez egy kiomlott kőfal lett volna?
A jelenlegi tudásunk szerint igen, ez egy úgynevezett szárazon rakott kőszerkezet, ami aztán az idők folyamán valami okból egy irányba, tehát egy határozott egy irányba tartó mozgás miatt ide egy, hát mondjuk így, hogy a szelvényünk kellős közepére, ugye ez teljesen esetleges, hogy éppen hol van a szelvényünk, de a szelvényünk közepére leborult.
Ez egyébként egy épületnek a maradványa lenne? Tehát egy épületnek a szélén vagy egy épületen belül állunk?
Pozíciója alapján és a környező régészeti jelenségek alapján azt kell, hogy mondjam, hogy igen, ez egészen biztosan egy épülethez tartozott. Azt viszont fontos lenne hangsúlyozni, hogy ez egyetlen biztos egy házhoz. Ugye a házat az épülettől azt különbözteti meg, hogy a házban lakunk, az épületben meg gazdasági tevékenységet is végezhetünk.
Ezt a lelőhelyet általában a halomsírokról ismerik. Összesen hány halomsír van itt a környéken? Ahogy elnézünk arra a sánc felé, ott is lehet látni.
Maga a várhely a soproniaknak az valóban a halomsír mezőt és az erődöt egyszerre jelenti. Mi régészek ezt a kettőt szeretjük elkülöníteni egymástól. Jelen pillanatban azt tudjuk mondani, hogy 150 és 200 közötti az ismert halomsírok száma, kicsit közelebb a 150-hez, mint a 200-hoz. Ennek egy jelentősebb része azért már feltárt, de még tartogatott az is meglepetéseket.
És a várhelynek mekkora része van feltárva?
Azt tudom mondani, hogy a sáncon belüli területnek hát a százalék az inkább század százalék, de valószínűleg inkább az ezrelékhez közelít. Nagyon-nagyon pici, foltszerű szelvényeket nyitottak eddig a kutatás során. Ami dokumentálva van, az pedig még ennél is kevesebb, ugyanis a feltárások a 19. század végén kezdődtek az erődön belül. Abban az időben azért még a dokumentáció készítés és a régészet szakmai protokoll, hát mondjuk így, hogy nem állt a helyzet magaslatán.
Mikor építették ezt a sáncot, illetve mikor emelték a halomsírokat?
A sánc, a fősánc, amit itt magunk körül látunk, az a koravaskor legelején elkezdik építeni, abban az időszakban be is fejezik, a halmok pedig ezt a korszakot képviselik, illetve egészen a koravaskor végéig tartanak. Aztán később egyébként a késő vaskorban, a latin időszakban a kelták, a halmokba már ugyan nem temetkeznek, de a sáncon magasítanak, illetve elősáncokat építenek hozzá, tehát folytatják az erődítést, vagy ha úgy tetszik, kiegészítik az erődítést.
Ebben az ásatási szelvényben milyen korú leleteket találtak?
Gyakorlatilag a várhely eddig ismert összes időszakát megtaláltuk benne. Fentről lefelé haladva nyilván először a kelták emlékanyagába futottunk, annak is a késői, a latin-déli időszakra keltezhető fázisába. Aztán, ahogy szépen haladtunk lefelé a humuszrétegben, de tehát ez még a bolygatott humuszréteg gyakorlatilag, a recens humusz, abban azért már keveredett a koravaskor késő időszakának és a kora kelta latin anyagnak a emlékanyaga, és utána 20-30 centi leszedése után már kifejezetten a koravaskori Hallstatt C1-2-re keltezhető luxus kerámia. És ami nagyon meglepő volt számunkra, hogy voltak olyan jelenségek, ahol ebbe a korszakba még a Hallstatt B3 jegyek, tehát a Kalenderberg kultúra legelső időszakából származó leletanyag is bekerült már.
Milyen cél szolgált ez a megerődített hely? Ezen belül éltek volna az emberek? Ugye ön az előbb kiavított, hogy ez nem biztos, hogy ház lehet, hogy csak egy épület.
Igen, egészen biztos, hogy éltek benne. Az nem biztos, hogy az egész várhely ugyanazt a funkciót töltötte be a történelem minden időszakában. Az 5 éves tervásatás projektem, amit én ide a várhely közepére a megtelepedés vizsgálatára szerveztem, annak pontosan ez a deklarált célja. És egészen másképp kell értékelnünk egy késő bronzkor végén induló megerődítetlen telepnek a szerepét a régióban, egyáltalán az emberek életében, mint a koravaskori nagy erődítési munkálatok utáni életét, és megint másként a kelta időszakban, amikor csak időlegesen térnek vissza, és újra megerődítik, tehát egyértelműen egy menedékként kezdik el használni. Az, hogy a telepen belül az egyes élettér funkciók hogyan különülnek el, melyek azok a részek, amiket intenzíven behasználnak, melyek azok, amiket a magasabb társadalmi osztály használ, melyek azok a funkciók, amiket mondjuk a kézművesek, vagy éppen ezt a vezető társadalmi réteget kiszolgálni igyekvő társadalmi réteg, kovácsok, ácsok, stb. Használnak, hogy ezek hogy különnek el egymástól. Ennek a vizsgálata lenne az egyik legfontosabb célunk az elkövetkezendő, hát most már azt mondom, hogy 4 évben, mire az idei ásatási szezon már véget ért.
Nyilvánvalóan, akik a koravaskorban emelték ezeket a sáncokat, ők is féltek nagyon valamitől. Tehát ugye az épít sáncot, aki biztonságban akarja érezni magát.
Ez abszolút így van. Olyan mértékű földmunka kellett a sánc megépítéséhez, amit nyilván nem csak a telepen később lakók végeztek, hanem a környező településekből is hoztak ide embereket az építkezéshez. Ami számunkra nagyon-nagyon nehezen érthető, hogyha ilyen masszív és hatalmas föld, fa, kő konstrukcióba építem meg a sáncokat, akkor miért nincs az erődön belül fegyverleletünk? Egyáltalán az egész várhelyről gyakorlatilag nincs fegyverleletünk. Ilyen konyhakésszerű dolgokat azért találunk, de ez messze nem indokolja azt az erődítés mértékét, amelyet itt aztán hát 2800 éve gyakorlatilag látunk folyamatosan.
Ezek szerint ez egy olyan vár lett volna, amiben nem voltak várvédőharcosok?
Nekem van egy olyan elvetemült gondolatom, hogy lehet, hogy ez csak egy gyakorló erőd volt, ahol a sáncépítést tanulták az ifjú bakák, de a viccet félretéve, ha voltak is harcosok, akkor jelenleg a telepen belül nem találtuk meg az emlékanyagokat. Ez nem zárja ki, hogy nem volt, hiszen, mint mondtuk, néhány ezreléke lehet talán a telepnek feltárva. Nagyon-nagyon sok titkot tartogathat még, és az, hogy a halomsírokba az ő anyagok nem igazán került be, az esetleg magyarázható azzal, hogy a harcosok és a telepvezetői elkülönülten temetkeztek. Hát ez ugye egy további kutatási projektet jelentene az ő sírjaikat megtalálni.
Elképzelhetetlen az, hogy ez valamiféle kultikus központ lehetett? És megerődítették ugyan, de ezen belül valamiféle vallásos tevékenység folyt, illetve ennek keretében emelték a halomsírokat is?
Én egyáltalán nem tartom elképzelhetetlennek ezt a megoldást, sőt, jelenleg majdnem minden ismeretünk azt támogatja, hogy a várhely a keleti Hallstatt kultúrán belül is, a Kalenderberg kultúrán belül is egy kiemelt státuszt élvezett. az itteni fegyverek és a fémmelékleti hiánya pedig igenis arra utal, hogy az a társadalom, ami a koravaskorban itt élt, az egészen máshogy élte az életét, mint a koravaskorban általában ugye feltételezzük, tehát a vezető harcosok társadalma itt nem jelenik meg. Az, hogy ez most kultikus volt-e, vagy ez valami más miatt feltáratlanságokán alakult így, azt nem tudjuk. Az itt előkerült emlékanyag alapján, összevetve azzal, amit a sírokban eddig találtunk, illetve a környező térség, a Sopron csoport, a koravaskori Hallstattkultúra Sopron környéki csoportja lelőhelyeit megismerve és leletanyagát megismerve, azért nagy valószínűséggel feltételezhetjük, hogy van egy olyan sajátos a halállal, a feltámadással kapcsolatos kultuszélet, aminek a központja vagy itt a várhelyen, vagy valamelyik környező erődben kellett, hogy legyen. Én a várhelyre voksolnék egyébként, pontosan azért, mert a legtöbb emlékanyagunk, a legtöbb erre a különleges gondolkodásmódra, ideológiára utaló emlékanyagunk az innen került elő.
Ezek képi ábrázolások?
Ezek képi ábrázolások, valójában az egész olyan, mint egy illusztrált képregény. Méghozzá úgy illusztrált képregény, hogy a szöveget kivesszük belőle. Csak az ábrákat látjuk, és megpróbáljuk mi magunk mögé rakni a történetet, ami nyilvánvalóan rengeteg helyen félreviheti a gondolkodást, ugyanakkor azért vannak olyan fogódzók, más kultúrák, más régészeti kultúrák, de azonos időszakban található emlékanyagával kapcsolatban, amelyeket, hogyha helyesen interpretálunk, akkor pusztán a képi ábrázolás összefüggése alapján azt mondhatjuk, hogy igen, hasonló az elgondolás, akár egyenlőségét is tehetünk adott esetbe közé, és ezek alapján azért már nagy eséllyel meg lehet fejteni azt, hogy ők mit szerettek volna mondani nekünk. Nyilván nem nekünk egyébként, hanem a korszak emberek, aki ezt értette. Valahogy úgy kéne ezt elképzelni egyébként, mint a mai templomokban a stációkat, ugye a képi ábrázolásokat. Nincs alatta a szöveg, de ha ránézünk és azt látjuk, hogy ki van a kereszten, hogy viszik a keresztet, hogy a feltámadás jelent, hogy van ábrázolva. Nem kell ismernünk betéve a Bibliát ahhoz, hogy tudjuk, hogy ez milyen történetet ábrázol. Valami hasonló lehet a kora vaskorban is, egy képi nyelv, amit a korszak embere ért, nekünk pedig jó lenne megfejteni.
Hamarosan folytatjuk a soproni várhelyen készült riportot.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, régészet, múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.